A szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában nagyban segít az, hogyha valaki elhízott. Hát ebben, ha nem is a világ elsők vagyunk, de az elsők között. A vendégem dr. Becker Dávid, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke, akivel erről fogunk beszélgetni a következő percekben. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Kezdjük azzal, amit ebben a témában már feltehettem volna akár kérdést másoknak is. Az, hogy egy országban sok az elhízott ember, ezáltal sok az érrendszeri betegség. Ennek vannak generációs vagy történelmi okai?
Igen, vannak generációs okai is természetesen. Történelmi okai is, hogyha úgy veszük, hogy az elhízás az az egyik nagyon fontos tényezője a szív- és érrendszeri betegségeknek, több más mellett, amiről majd még tudunk beszélni. Ha visszatekintünk egy 100 évet, akkor nagyon jó adataink vannak arra vonatkozóan, hogy a születéskor várható élettartam hogy alakult mondjuk az európai országok tekintetében. Ez egy nagyon érdekes adat, ugye ezt nagyon jól meg lehet mondani, statisztikusok meg tudják mondani az aktuális halálozásból, a különböző betegségek okozta halálozásból. És itt az európai, és ebbe bele kell érteni, hogy az észak-európai és dél-európai országokat is természetesen, 100 évvel ezelőtt körülbelül a 10. helyen voltunk a halálozás a születéskor várható élettartam tekintetében, tehát nagyjából 10 ország volt előttünk. Uh-huh. És érdekes, hogy ez a rangsor, ez a szám, ez a pozíció, ez nem változott. Uh-huh. Azért ez így rosszul hangzik persze, annyi jó azért van benne, hogy eleve az abszolút értékben a születéskor várható élettartam az jelentős mértékben nőtt, tehát több mint 10 évvel nőtt, és az elsőhöz képest, az első országhoz képest történő lemaradásunk csökkent. Tehát azért sokkal tovább várható, hogy fogunk élni, meg fognak élni azok, akik ma születnek. De egyébként azért ez egy jó szám, hogy mennyire számít a szocioekonomiai környezet, hogy például a rendszerváltást követően ugye a 90-es évek közepén volt egy hát ugye gazdaságilag nagyon nehéz évek voltak, és kimutatható volt, hogy komolyan több évvel elkezdett csökkenni aktuálisan az akkor születéskor várható élettartam. Azóta szerencsésen ez növekedik.
Lehet tudni az okokat?
Hát konkrétan ugye csak azt tudjuk mondani, hogy a klasszikus rizikófaktorok, tehát az elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség, dohányzás és mozgásszegény életmód, talán ez az ötös, ez így kéz a kézben jár, és hatványozottan fogja mondjuk a veszélyét hordozni annak, hogy valaki infarktust kapjon. Például, hogyha erre vannak még nagyon jó adatok, hogyha valaki rendelkezik mindezzel, és még mondjuk stresszes is az élete, de hát kinek nem az persze, vagy hát legalábbis az emberek többségének, és dohányzik, és tehát elhízott, és cukorbeteg, és nincs jól beállítva a cukra, és nincs jól beállítva a magas vérnyomása, akkor 30-40-szeres lesz az esélye arra, hogy mondjuk infarktust kap, mint annak, akinek ezek közül egyik rizikófaktora sincs. Ugye ezek a fő befolyásolható rizikótényezők. Meg hát persze a genetika is nagyon sok ponton beleszól. Beleszólhat a koleszterin és a szénhidrát háztartás vonatkozásában is. Van olyan speciális koleszterinnel összefüggő családi betegség, ugye a familiáris hiperkoleszterinémia, ahol nagyon magas koleszterin szintje van a betegeknek, és hát ugye az ott különösen a homozigóta, tehát aki mind a két génjén hordozza ezt a betegséget, homozigótáknál akár már 10 évesen infarktust kapnak ebben a betegségben szenvedők, vagy 20 évesen, tehát nagyon fiatalon. Ez egy nagyon egyértelmű korkép, de ugye hát szerencsére azért relatíve kevés a familiáris hiperkoleszterinémiás család, nem elhanyagolható, tehát azért sok ezres nagyságrendű. Ezen kívül is azért nagyon érdekes, hogy ugye infarktust látunk el most már több mint 20 éve nagy számban, és szívinfarktusos betegeket, és évről évre több fiatallal találkozunk. Tehát abszolút nem meglepő ma már, hogy mondjuk a 30-as éveiben járó, hát kicsit elhízott, kicsit dohányzó, magas vérnyomásos betegek kapnak heveny szívinfarktust. Azért az kiderül,
Meg, hogy így megakasztom. Azt mondta, hogy csak az elmúlt pár évben találkoztak ilyennel. Lehet következtetni az okokra? Hogy mitől lehet az, hogy egy fiatal, egy 20-30 éves ember infarktus kap?
Hát azért nem csak az elmúlt pár évben, mindig is voltak, de a számuk megnőtt, tehát a ilyen fiatalon infarktus kapok száma is egyre nő. Az biztos, hogy ezeknél a betegeknél gyakran ott van a családi halmozódás, tehát hogyha megkérdezzük, akkor a szülők vagy a testvérek körében is gyakoribb a hasonlóan fiatalkori infarktus, vagy valamilyen más érésztő betegség. Ugye ennek különböző genetikai háttere lehet, nem csak a koleszterin háztartás zavara. Tehát ennek az egyik legfontosabb üzenete, ahogy mondjam, hogyha valahol a családban 30 évesen valaki infarktust kap, akkor nagyon fontos a családot is leszűrni, kiemelten fontos, meg hát odafigyelni, hogy akkor a következő generáció, a testvérek, és hát különösen ő maga éljen maximálisan egészségesen.
Ugyanide, hogyan lehet ezt leszűrni? Mit tehet egy 30x éves ember, aki öntudatra ébred legalábbis egészségügyi téren, és azt mondja, hogy a családomban emlékszem, nagyapám így halt meg, meg nem tudom, apámnak volt két infarktusa, akkor én most érdemes, hogy 30x évesen elmegyek egy kardiológushoz, és akkor itt lehetne sorolni, tehát kihez kell elmenni, hogyha van egy ilyen előzmény.
Először is, bár nagyon reméljük, hogy nem dohányzik, de ha netán dohányzik, akkor hagyja el. Tehát a dohányzás az egyik legsúlyosabb tényező, és arról nem lehet szép lassan, fokozatosan leszokni, az csak letenni lehet, és slussz vége. És nem jó alternatíva különböző elektromos készítmények, cigaretták, tehát nem szabad arra átmenni, hogy majd aztán annak segítségével nem segít igazából. Most lehet, hogy azért engem megköveznek egyesek, de ez nem, tehát nem segít. Mm-hmm. Nem segít, sőt, arra is vannak adatok, hogy inkább a rászokásba segít, de hát most ez egy picit más terület. Mm-hmm. A lényeg az, hogy dobja el a cigarettát, és hát tényleg ilyen egészségesen az étkezés, a testsúly, egy olyan úgynevezett mediterrán diétát kell folytatni.
Na, ez érdekel. Nagyon érdekel.
Igen, ez a mediterrán életmódot, mondjuk így, hogy inkább életmódot.
A siesztára gondol? Az nagyon jó.
A siesta is nagyon jó, és viccen kívül valószínűleg hozzátartozna egy ilyen rendezettebb, kicsit harmonikusabb napi menet, amikor nem rohanás van kora reggeltől késő estig. Hát nyilván ez így a közép-európai, nyugat-európai sávban ez nem megoldható, hiszen erre szoktunk rá sok száz éve, hogy itt így dolgozunk. Hát a déli országok meg ugye kényszerből a nagy meleg ideje alatt amúgy is csökkenne az aktivitás, és inkább akkor legyen siesta. Nagyon érdekes, hogy sokáig ez a bizonyos születéskor várható élettartam tekintetében az északi országok vezettek, és aztán az utóbbi években a déli országok, Olaszország és Spanyolország tört az élre, mögöttük szorosan ott van Svédország, tehát az északi országok, annak ellenére, hogyha mondjuk gazdaságilag, mert azért annak is nagy szerepe van, hát azért Olaszország, Spanyolország az elmúlt években nem a legjobb gazdasági helyzetben volt. Tehát valahol ez a mediterrán életmód, ez biztos, hogy hozzájárul. Na most az étkezés tekintetében az biztos, hogy amit annak szoktunk tekinteni, ez a könnyű húsok, olívaolajjal történő főzésüt, és sőt, hát ugye külön is a szénhidrát szegény, tehát inkább a nyersen, vagy főzve, vagy fárolva a zöldségek fogyasztása, és nem ezek a klasszikus rántott formájú ételek, meg a jó rántott hús. De hát mindenből nagyon számít a mennyiség. Aztán nagyon számít a szénhidrát, azzal ugye nagyon sok energiát tudunk bevinni, különösen, hogyha este fogyasztunk sokat. Mert akkor éjszaka, legalábbis hát aki nem dolgozik éjszaka, ugye az nem fogja elégetni, nem fogja felhasználni a mozgásra.
Ezt elraktározza a szervezet.
Átalakul és elraktározódik jó kis zsír formájában. Tehát ez a ugyanaz a szénhidrát kevésbé ártalmas, ha reggel vagy délelőtt fogyasztjuk el, mint hogyha este, lefekvés előtt még mondjuk betolunk egy tábla csokoládét.
Egy tábla csokoládét? Tehát azért
hát ez csak ilyen negatív, hát táblája válogatja, de...
Igen.
Szóval, de hát szóval hogy igen, és hát a mozgás. Na most a mozgásnál is ott tényleg minden számít. Azt mondja alapvetően az ajánlások, azt mondják, hogy hát legyen minden nap, meg legalább 20-30 perc. Ez az optimális, hogyha valaki ezt be tudja illeszteni az életre.
Ez dedikált mozgás, igaz? Tehát nem a közlekedésben, akár a biciklivel, vagy az is hozzátartozik?
Hát a bicikli már jó. Tehát már a bicikli jó. Hát önmagában ez annyi gyaloglás, amennyi a tömegközlekedéshez kell, vagy amennyit a munkahelyén járkál az ember, az biztos, hogy nem elég. Az is jó, tehát hogyha nem lifttel megyünk, hanem gyalog megyünk föl, ez mind-mind hozzájárul. És hogyha nem feltétlenül tud mindenki minden nap mozogni 20-30 percet, de már ha héten egyszer-kétszer tud, már az is számít.
A beszélgetésünket a történelmi okokkal kezdtük, illetve kezdtem, és itt ugye elmondta ezt a mediterrán diétát, most ez bejött a képbe, és ugyanúgy megfordul a fejemben, hogy ezzel az elmúlt 10-15 évben mondhatjuk azt, hogy egy ilyen gasztronómiai forradalmon vagyunk túl. Tehát akár itt Magyarországon is megismerkedtünk egy csomó olyan dologgal, amire azért nem is tudtunk, nem is hallottunk, most meg már tele vannak az utcák olyan helyekkel, ahol a tudatos táplálkozás az fő szempont, ahol az egészséges alapanyagok a fő szempont. Tehát, hogy ezek nem tudtak hozzátenni egy picit ahhoz, hogy ez a helyezés, ahol most vagyunk, esetleg jobbra forduljon?
Hát biztos hozzájárul, és majd talán néhány év múlva már ilyen statisztika szintjén is látható. Kérdés azért az, hogy ez a mindennapi életet azért mennyire tudja befolyásolni. És hát azért nem szabad elfelejtenünk, hogy pont a legveszélyeztetettebb rétegek, tehát azért a kisebb jövedelmű, rosszabb körülmények között érő, szociálisan, hát hátrányosabb helyzetűek között gyakoribb a szív- és érrendszeri betegség, értelemszerűen ugye olyan ételeket fognak megvenni, olyanokat fogyasztanak, amik nem az egészséges kategóriába tartoznak, nem fognak olyan tudatosan mozogni, mert nincs rá idő, nincs rá pénz, meg egyébként is mást kell csinálni.
A mozgáshoz nem inkább idő kell, mint pénz, azt gondolom.
Igen, igen.
Most csak azért mondtam, azért szúrtam ide be, mert most itt felmerült az, hogy a pénz is lehet egy ok, de
így van.
Szerintem az hát inkább a kifogás, mondjuk azt, hogy kifogás.
Hát a mozgáshoz elszántság kell, és időt szakítani rá. Persze, ugye szokták mondani, hogy arra van idő, amire az ember akarja. Hát igen.
Az újraélesztéshez, illetve csak bevillant egy újabb kérdés ezzel kapcsolatban, hogy a gyermekek újraélesztés az mindig egy ilyen problémás, illetve egy ilyen neuralgikus pont, hogy ez a szülővé válik valaki, akkor ez egy ilyen, ott van ez a kérdés, hogy ezt hogyan kell csinálni. Ez a kettő összefügg? Tehát az újraélesztés, amit egyébként egy felnőtt emberen elvégzünk, az gyermeken hogyan lehet elvégezni?
Hát a mondjuk így az újszülöttek és az egészen kicsi, 1-2 éves babák, gyerekek újraélesztés az is speciálisabb, de ott is az alapelv ugyanaz, hogy a mellkasnak az összenyomása, azért hál' Istennek erre ritkán van szükség, és mondjuk a veszélyeztetett újszülötteknél a szülőket kiképezik a kórházakban, amikor elbocsátják, tehát mondjuk amikor egy nagyon koraszülött már megerősödik annyira, hogy hazakerüljön, azért ott akkor szokott kapni a család egy kis kiképzést. Ugye máshogy kell a mellkasnál a kompressziót végezni, tehát az összenyomást más frekvenciával. Nagyobb gyerekeknél már nincs nagy különbség, és azért azt kell mondani, hogy az egyik nagy visszatartó erő ahhoz, hogy attól, hogy valaki elkezdje az újraélesztést, az a félelem, hogy majd valami rosszat fogok tenni. Nem tud rossz, annál rosszabb nem történhet, mint hogy meghal. Tehát legfeljebb eltörik egy-két bordája, de túl fogja élni, és akkor ennek mindenki fog örülni, meg ő is, hogy jaj, de jó, hogy egy hét múlva is még fáj az oldalam, és élek, és ezt érzem. A másik oldalról nézve, hogy a gyerekek által végzett újraélesztés is viszont nagyon fontos, és természetesen a gyerekeket is várjuk, mert ők is el tudják kezdeni. Vannak olyan betegeink itt a Városmajori Klinikában, ahol például az klinikán, ahol az unoka kezdte el az újraélesztését mondjuk a nagypapának, és sikerrel, 8 éves unoka, és sikerrel, és tudta újraéleszteni a nagypapát, és jó lett utána.
Egy dologról még nem beszéltünk, a cukorbetegségről, ami ugye körülte jár a magas koleszterin szinttel és az érrendszeri betegségekkel. Erről is lesz szó, illetve arról, hogy 100 felnőttből 26 felnőtt elhízott, és hogy ez azért valahol összefügg.
Lesz, igen, lesz tanácsadás, illetve hát a tanácsadás és a szűrés része az a vércukor meghatározása. Minden évben egyébként kiderül egy addig nem ismert cukorbetegség, tehát vannak olyan betegek, hogy ott derül ki, hogy például cukorbeteg. Ugye az a legrosszabb, hogy csöndben, mint a magas vérnyomás is, ugye ilyen csöndes gyilkosnak lehet nevezni, hogy szép csöndben akár már pusztítja az ereket, a szerveket, és nem derül ki, hogy cukorbeteg, különösen a kettes típusú, tehát ez a felnőttkori cukorbetegségnél, pedig hát ma már tényleg nagyon sok korszerű módszer áll rendelkezésre, hogy felismerve a cukorbetegséget jól kezeljük, természetesen, hogy mondta, hogy a testsúly csökkentése az itt is kulcsa az, hogy egyensúlyba, annak, hogy egyensúlyba kerüljön a szénhidrát háztartás.
Hogy legyen keretes a beszélgetésünk, ahogyan kezdtük a történelmi és generációs okokkal, most így is szeretném befejezni, hogyan lehet ezeken javítani, változtatni, egyáltalán az önpusztító életmód, ami esetleg egyébként örökölhető, vagy ez volt a minta, és ezt láttam. Ezeket hogyan lehet elkerülni, és hogyan lehet ezeket a mintákat megtörni ahhoz, hogy az ilyen szív- és érrendszeri betegségek elkerülhetők legyenek?
Hát a legelső és a legfontosabb lépés, hogy aki erre tehát az elhatározás az komoly legyen. Lássa, érzékelje mindenki, hogy ez egy nagyon komoly probléma, csak akkor, igazán akkor eredményes, ha a fiatalkorban, 20-as éveitől az ember erre rááll, és álljon neki, és vegye komolyan, és kitartónak kell lenni. Tehát nap mint nap küzdelem mondjuk, hogy a testsúly csökkentése, és ez úgy is maradjon, hogy a különböző rizikófaktoroktól távol tartsa magát, hogy mozogjon. Ez egy életen át szóló program, viszont ha jól csinálja valaki, akkor egy hosszú életen át szóló program.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen.
Kedves hölgyeim és uraim, dr. Becker Dáviddal, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökével beszélgettünk. Ennyi fért mára az egészségkódba. Vigyázzanak egymásra és magukra. További jó rádiózást, viszont hallásra.